az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Ritkán jelentkezünk ezzel a műsorral, általában akkor, amikor valami különleges, megható, felemelő, furcsa témával foglalkozunk. Így van ez ma este is. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Minek hívjuk, amiről most beszélgetünk?
Erinex.
Erinex? Tessék belebeszélni a mikrofonba, sokat segít.
Rendben, köszönöm. Tehát Erinex alapvetően a termékünknek neve.
Nincs egy rendes neve?
De igazából ez egy ilyen összetett név. Ugye az R része az az angol levegőből ered, egy kis csavarra. Az IN, az pedig ugye az inspekcióra, vagy pedig az innovációra utal, és került a végére egy X, csak hogy egy kicsit megbolondítsuk a történetet.
Én mindent látó szemével meggondoltam.
Így van, így is nevezhetnénk igazából, csak lehet, hogy ez a külföldieknek nem lenne
olyan. Jó, de ez meg a magyaroknak jelent sokat.
Ez meg a magyaroknak.
Jól van, kis Bencét hallották idáig, aztán lesznek még itt a stúdióban vendégek Hanya Cimre, aki ilyen kommunikációs és ilyen PR dolgokkal foglalkozik, Gonda László, szintén a stúdióban, és van egy Ne tud ki. Én csak így írtam föl, hogy ne tud
ki.
Igen,
van egy harmadik társunk is.
És őt miért ne tudjuk?
Egész egyszerűen ilyen visszahúzódó egy kicsit ebbe a történetbe, gyakorlatilag ő a háttérben tevékenykedik informatikusként, IT szakemberként, és...
Lehet, hogy nincs is.
Egy kicsit. Még az is lehet, hogy...
Tehát önök így négyen összeálltak, fiatal emberek, így van?
Igen, igen.
Azért, hogy?
Hát ez egy hosszú történet, de úgy érzem, hogy lesz időnk erről egy kicsit beszélgetni. Úgy indult ez az egész, hogy szerettünk volna valamilyen olyan innovatív céget és innovatív terméket létrehozni, amely valóban értéket tud egy bizonyos piac számára képviselni. Tehát nem csak egy jópofa ötletnek szerettünk volna nekiállni, hanem egy olyan terméket akartunk létrehozni, ami valóban piacképes és értékes az iparág számára.
Itt fontos volt, hogy pénzt hoz a konyhára, vagy nem volt fontos?
Hát természetesen ez mindig benne van szerintem a
de melyik a fontosabb, üzletben? A pénz, vagy az, hogy letegyünk az asztalra valamit, ami még nincs?
A személyes siker szerintem azért mindig fölírja ezt a pénzkérdést. Ahhoz, hogyha társulni tud a pénz, az természetesen egy nagyon jó irány, és mindenféleképpen egy lendületet ad ennek a sztorinak, hogyha nem csak a saját szórakoztatásunkra csináljuk, de mindenféleképpen kell ez a szenvedély, én úgy gondolom el mögé, hogy az sikeres tudja.
Jó, de hogy jöttek rá arra, hogy mi az, amit kéne látni, és nem látunk? Tehát kéne valami, amitől látunk mindent, a mindent látó szemüvegben.
Ennek volt igazából egy előzménye, én különböző NATO projektekben vettem részt, és a hadi és harci gépeknek ilyen kiszolgáló rendszereit telepítettük és fejlesztettük. Innen indult igazából, természetesen már előtte is megvolt a repülőgépek iránti szenvedély és szeretet, de ez Isten igazából közel hozott ez az iparághoz, és az iparági szereplőkhöz is. Így úgy gondoltam, hogy ez az irány, ami közel áll hozzám, amit szeretnék csinálni.
Akkor lehet csinálni mellette... repülőt, de hogy lett szemüveg?
Igen, és mellette ugye folyamatosan azért figyelemmel kísérjük úgy gondolom mindannyian a különböző technikai újításokat. Abban az időszakban jöttek ki az első hírek a Google Glass és más kiterjesztett valóság szemüvegről. Innen adódott igazából ez a dolog, hogy mi lenne, ha ezt a kettőt megpróbálnánk kombinálni egymással, és
a ugye repülést, meg a
repülést és ezt a technológiai újítást. A kapcsolatok révén igazából lehetőségünk nyílt arra, hogy repülőgépipari szereplőkkel elbeszélgessünk azért erről az ötletről, hogy ez mennyire életképes, vagy mennyire lehet hasznos a szereplők számára, és a visszajelzések pozitívak voltak, elkezdtük egy kicsit bővebben kifejteni ezt a történetet, és így indult meg a...
Mit tud ez a szemüveg?
Azt tudtunk mondani, hogy ez egy repülőgép inspekciós rendszer.
Ezt valahogy
tehát
fordítsuk
ugye,
le.
Nem csak egy szemüvegről beszélünk, hanem egy komplet rendszerről. A szemüveg az egy része, egy fontos része ennek a történetnek. Gyakorlatilag azért azt tudni kell, hogy ez egy olyan szoftver, ami különböző képfeldolgozási algoritmusok segítségével feldolgozza azt a látott képet.
Lefordítom, fölveszem a szemüveget, ránézek a repülőgép oldalára, és kirajzolja, hogy hol van a hiba.
Nagyjából így kell elképzelni.
Óriási. Óriási. Na most mit kezd ezzel a probléma körül a PR-os, a Hanyad Imre? Kitaláltak az urak valami tök jót.
Igen, ami világújdonság,
igen.
Ugye egy akkora innováció, ami ugye megváltoztat akár egy iparágon belül egy folyamatot, a repülőgép átvizsgálása.
Hát a szerencsétlenségek kerülhetők el ezzel a szemüveggel.
Egyrészt igen, tehát a biztonságot javítja, fokozza, mert hogy egy ilyen dupla átvizsgálást biztosít. Azt kell tudni, hogy jelenleg a repülőgép külső átvizsgálását, azt ugye mérnökök végzik, de teljesen ilyen manuális eszközökkel, tehát nincs digitális technológia bevonva ebbe a folyamatba, hanem gyakorlatilag szemrevételezéssel fényképeket készítenek, akár egy filctollal rajzolják körbe a külső sérüléseket, amik ugye láthatóak a gépen, lemérik mérőeszközzel, stb. És aztán egy több ezer oldalas műszaki leírás segítségével tudják beazonosítani, meg elemezni, hogy az adott sérülés az milyen hiba.
És időbe telik, addig a repülőgép nem megy sehova.
Igen.
Ott
igen.
Áll, utas benne ül.
Nem ül még benne, de benne is ülhet. Mm. Igen.
Gyakorlatilag. Tehát,
jó, de most az a kérdés, hogy én próbálom a hétköznapok tapasztalatait összegyűjteni önöktől, hogy hova lehet elmenni, hogy lehet ezt hirdetni, hogyan lehet partnereket keresni. Egyáltalán mi a dolga a Hanyec úrnak ebben a
felállásban? A Hanyec úrnak a dolga alapvetően az, hogy ugye elsősorban a légitársaságok a potenciális ügyfelek. Tehát ők az első
számon. Elmegyek mindenhová.
És éppen ezért ugye nemzetközi piacra lépésről beszélünk. Tehát a fő célpiacunk ugye azok a nemzetközi piacok, a nemzetközi légitársaságok. Mert hogy Magyarországon túl sok légitársaság, aki potenciális ügyfél lenne.
Nincsen.
És hát első körben ezt kell megalapozni, hogy kiléphessünk, tehát olyan állapotban legyen a cég arculat marketing szempontból, hogy ez a nemzetközi normáknak megfeleljen.
Make a one man weep, make another man sing. Change.
ami életre kell. T-Rádió.
Azért ragaszkodom ehhez a kérdéskörhöz, mert itt van három fiatalember, akik vélhetően nem nagyon csináltak még ilyet, hiszen nem? Jól gondolom. Van, hát, ez az első ötlet, ez a szemüveg. És hogy lehet három fiatalembernek hány évesek 30 alatt? Mindenki.
Van azért fölötte.
Kicsit fölötte, igen. Nem sokkal.
Hagyjuk majd a gondolat is megtogalni. Tehát a lényeg az, hogy 30 év körüli emberek föltalálnak, majd is elindulnak a világba. Úristen.
Igen, ez
ismeretlen.
Ilyen ijesztően megfogalma, de ez nem ennyire ijesztő azért, hál' Istennek. Tehát azért fiatalok vagyunk ugyan, de mind a hármunknak a saját területén elég nagy tapasztalata van. És ugye ezt tudjuk hasznosítani.
Jó, hogy mindenki dolgozik egyébként.
A saját dolgozik, dolgozott.
Igen.
Igen.
Igen, tehát gyakorlatilag mostan azért egy olyan átállás, így, hogy a különböző lehetőségek kapuja kitárult előttünk itt Imre révén, és igazából ugye a fejlesztés jelenlegi fázisa alapján, hogy szeretnénk ugye teljes munkaidőbe végezni ezt a tevékenységet, szeretnénk, hogyha csak erre tudnánk fókuszálni. Több csapattagunknak sajnos még nincs erre lehetősége, gyakorlatilag ugye ezért keressük azt a befektetési lehetőséget, amivel el tudjuk azt érni, hogy innentől fogva mindannyian teljes munkaidőbe tudjunk ezen dolgozni.
Jó, kitoltak magukkal.
Hát nem? Igen. Igen,
hát, egy kicsit. Hát valójában ugye a startupok körében, ugye nevezzük startupoknak, meg mi magunkat is startupként definiáljuk, tehát a startupok körében ez egy bevett modell, hogy ez a fokozatos építkezés és organikus fejlődés. Úgyhogy ez mondjuk számunkra...
Mennyire értik a világban mindazt, amiről most miért beszélünk?
Én úgy gondolom, hogy
alapvetően... Nem akar megszólalni ott a...
De lehet.
Az asztal túlsó vége.
Az a vélemény... Igen, köszönöm. Az a véleményem, hogy amikor képeket mutatunk, illetve illusztrálunk, illetve hogy elkészült már egy-két anyagunk, akkor nagyon gyorsan meg lehet érteni, hogy mi ez, amiről beszélünk, és milyen haszna van ennek. Illetve, hogyha, ahogy itt korábban is elhangzott, hogyha a hétköznapi életből veszünk példákat, és itt ugye az Imre már említette, hogy az egyik ugye a biztonság, ugye azt mindenki ismeri, azt az érzést, amikor száll fel egy utasszállító repülés, ha bár nem félünk a repülést, és többnyire nem félünk, és mindenki utazik, de azért úgy az emberben benne van egy kis félsz, hogy reméljük, hogy kibírja a felszállást, meg a leszállást az a gép. Ha kettő között még van egy kis turbulencia, akkor az meg még jobb. Tehát azért mindenki szereti, hogyha az a gép az többszörösen átvizsgálva és olyan műszaki állapotban áll rendelkezésre, ami megfelelő. Illetve a másik, amit a saját bőrünkön szoktunk érzékelni, szerintem majdnem már mindenkinek volt ilyen élménye, amikor ülünk a reptéren, bejelentik a késést, bemondják, hogy fél óra késés, aztán bemondják, hogy mégiscsak 40 perc vagy 50 perc, aztán mégiscsak egy óra lesz, vagy másfél óra. Na most ugye ez az eszköz, amit mi fejlesztünk, ez abban is segít, hogy ezeket a késéseket akár teljesen megszüntessük, és az utasok, amikor várakoznak a repülőre, azonnal információt kaphassanak, hogy sajnos a repülőgép nem tud felszállni, és akkor gyakorlatilag azonnal el lehet menni egy szállodába aludni, vagy meg kell várni ugye a holnap reggeli járatot, vagy meg kell várni a 4 órával később érkező következő járatot, vagy mentesítő gépet, illetve hogyha pedig repülhet az a gép, akkor gyakorlatilag nem észlelnek belőle semmit, mert a repülő az a forduló időben elvégezheti a vizsgát, és a repülő az föl fog szállni, mint az utasok nem fognak érzékelni ebből a problémából semmit.
Menjünk vissza az alapokhoz, jó, hogy a hallgató még jobban értse, amiről beszélgetünk, tehát van egy szemüveg, ez csatlakozik valamilyen rendszerhez, számítógépes rendszerhez.
Így igaz.
Abban a számítógépes rendszerben egy repülőgépnek az összes korábbi problémaköre, stb. Fel van dolgozva, az előző javítások, és aztán minden folyamatosan fölkerül ebbe a rendszerbe, ami a csatlakozás után történik a géppel, és ezt látja a mérnök, aki átnézi a repülőgépet felszállás előtt.
Igen, tehát ezt alapvetően úgy kell elképzelni, és szerintem úgy tudjuk legegyszerűbben így bemutatni a folyamatot, hogy vannak bizonyos események, amik történhetnek egy géppel, és most nem arról beszélünk ugye, hogy mondjuk leesett a hajtómű, vagy nem tudom én, különböző
részek hiányoznak,
így van, hanem teljesen egyszerű hétköznapi eseményekről, tehát mondjuk egy madárral való ütközés, egy villámcsapás, vagy mondjuk a földi személyzetnek az ügyetlenségéből adódóan egy sérülés a repülőgépen, amit mindenféleképpen ki kell vizsgálni azelőtt, hogy felszállhatna a repülőgép.
Ilyen esetekben... Ez egy törvény, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, hagyjuk már, hogy holnap.
Nem, ez egy
szigorú... Neki ment a lépcső a gép oldalának, akkor ott el kell kezdeni vizsgálni.
Igen, tehát erre egy elég szigorú szabályozás van, hogy milyen esetekben milyen vizsgálatot kell elvégezni az adott repülőgépen. Ez jelenleg úgy néz ki, hogyha tudják, hogy bekövetkezett egy ilyen sérülés, akkor ehhez a sérüléshez hívnak először is egy repülőgép mérnököt.
Akiről beszélt nekünk Hanyac Imre.
Igen. Így van. Kiérkezik a repülőgép mérnök, és szemrevételezi azt a sérülést, hogy mégis az hol található nagyjából, milyen jellegű sérülés. Ezután kezdődhet meg a valós hiba felvételi folyamat, tehát amikor közelebb megy a géphez, akár egy kosaras autó segítségével, hogyha magasabban van ugye ez az adott sérülés, megnézi azt a sérülést, egy filccel körberajzolja, és tulajdonképpen a szeget sorokhoz képest vonalzóval elkezdik kimérni azt a sérülést, amit utána ugye dokumentálnak annak megfelelően, hogy mekkora a kiterjedése, milyen a mélysége, hasonló, lejön a létrás autóról, vagy erről a kosaras autóról a mérnök, utána bemegy az irodájába, és elkezdi átnézni a repülőgépnek a műszaki leírását, hogy azon az adott ponton a repülőgépnek milyen jellemzői vannak, lemezvastagság, korábbi sérülések, hasonló.
Ez a folyamat... Ha jól gondolom, akkor ezeken a szegecsel körberajzolt, vagy körbehatárolt részeknél még az a probléma is megvan, hogy nem tudjuk, hogy hanyas számú Szeges, mert hogy nem számozzák.
Így van.
Hát le kell mérni, hogy a 213. Szegecsnél.
Igen. Így nagyjából azért meg tudják határozni, hogy körülbelül mettől meddig, vagy hanyastól hanyasig Szegecs sor lehet ez, amiről szó van, de természetesen ezt azért pontosabban meg kell vizsgálniuk, hogy ezt meg tudják mondani. És miután bement az irodájába és elkezdte ezeket a leírásokat átnézni, utána tud egy döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy az az adott sérülés a repülőgép azon a pontján mennyire okoz problémát, ezzel még repülhet a repülőgép, vagy nem repülhet, hogyha repülhet, akkor óraszámban mennyi az, ami még megengedett a repülőgépnek, és ezután indulhat el tulajdonképpen útjára a repülőgép. Na most, hogyha ezt megnézzük, ezt a folyamatot, azt azért szerintem elég jól érzékeltettük, vagy legalábbis próbáljuk érzékeltetni, hogy ez egy rendkívül időigényes folyamat. Minimum másfél-két órával számolnak egy ilyen esetben, amíg a fordulóidő mondjuk egy rövidebb járatnál 30-35 perc, egy hosszabb járat esetében maximum 90 percig mehet ki a fordulóidő. Tehát innentől fogva ki lehet számolni, hogy fordulóidőn belül nem tudják megtenni, vagy elvégezni ezt az adott vizsgálatot. Ez mindenféleképpen késést fog eredményezni. Visszatérve arra, amit Laci mondott itt mellettem, az a késéseknek a megszüntetése az leginkább erre vonatkozik. Tehát ugye természetesen olyan esetben nem tudunk késés megszüntetni, amihez nincs köze a repülőgép karbontartásnak és vizsgálatnak.
Persze, de én a biztonságot előrébb tenném sorrendben. Tehát azt, hogy most késtünk, majd valahogy rendeződik kártérítést, vagy nem tudom, mit kap az, aki lekésett egy fontos tárgyalást a világ másik végén, de legalább odaért. Mert azért lehet tévedni, nem? Tévedhet-e a mérnök?
Igen, itt ennél a kérdésnél egyébként a motiváció fontos megérteni, hogy tehát mi kifejleszthetünk egy nagyon jó terméket, vagy egy nagyon jó szolgáltatást, viszont hogyha ugye a légitársaságokat nem tesszük motiválta a bevezetésben, akkor igazából sajnos nem leszünk sikeresek a piacon.
És a késés itt ez a motiváció.
Így van, ezt akartam mondani, hogy még az utas szempontjából ugye nyilván a biztonság az nagyon előrébb való, addig a légitársaságnál pedig számokkal lehet olyan érveket mutatni, amivel gyakorlatilag késedelem nélkül be lehet, vagy tudunk érvelni amellett, hogy késedelm nélkül vezessék be ezt a rendszert, mert viszonylag komoly megtakarítások érhetők el, ugye az idő megtakarítás miatt ez a költségek lefaragásában is jelentkezik náluk.
Hát igen, azért, hogyha megnézzük alapvetően a légitársaságok számára, ugye a repülőgép levegőben töltött ideje hajtja a profitot. Tehát, hogyha mi ezt a...
Hála a földön azon nem keres egy fillért sem.
Sőt, inkább veszteséget termel.
Rádió, ahol otthon.
Na most milyen problémákkal kellett megküzdeni, meg kell megküzdeni még mindig? Nincs pénz.
Jó, hát... Igen, ez egy nehéz probléma.
Jó, de hát mit tudom én, lehet kormányzati szinten gondolkozni, lehet multi szinten gondolkozni. Nem nagyon lelkesek.
Igen, hát ezzel kapcsolatban így... Voltak tapasztalataink egyébként, és még nem ennél az ötletnél, hanem egy korábbi ötletnél, amikor igyekeztünk, és abszolút magyar piacba gondolkodva igyekeztünk megvalósítani egy elképzelést. Sajnos nem voltunk vele túl sikeresek. Ennek az oka talán, hogy nagyon sok szó esik a startupokról manapság. Ez úgy gondolom, hogy egy nagyon ilyen felkapott és divat szó lett a világ minden. Ezek tulajdonképpen a nagy potenciállal rendelkező innovatív vállalkozások, akik ugye valamilyen újítást szeretnének rövid időn belül piacra vinni. Sok esetben ez egyébként így egyenlőséget tesznek azzal, hogy pénz nélkül egyetemista srácok nekiállnak a garázsba fejleszteni valamit, tehát ezt azért ennyire nem kell beskatujázni, én úgy gondolom, de minden esetre ez egy teljesen hétköznapi szóvá vált így a világ minden pontján, vagy minden táján. Gyakorlatilag ezzel az ökoszisztéma az azért nem épült ki még egyelőre mindenhol, tehát annak ellenére, hogy próbáljuk a startupokat létrehozni akár magyar berkeken belül és Magyarországon belül, sok esetben nincs erre fogadtatás, hogy ezek
nem
a startupok...
Hát én simán megértett, elolvastam az újságcikket, kerestem, hogy hol tudom önöket elérni.
Így van, de ha például összehasonlítjuk ugye az Egyesült Államokkal és a Szilícium völgyel, ahol egy sokkal szofisztikáltabb, fejlettebb startup kultúra van, tehát használjuk ezt a kifejezést, hogy startup kultúra, tehát ahol tényleg arról szól, hogy percről percre, napról napra jönnek ki az újabb és újabb startupok, ugye egy hatalmas befektetői környezet van az egész köré épülve, ahol ez napi szinten kvázi futószalagon produkálják az újabb befektetéseket, egyre nagyobb cégeket építenek rövid idő alatt, tehát ott ez már sokkal fejlettebb, ez a fajta szemlélet. Magyarországon azért ezzel kapcsolatban tapasztalhatunk lemaradás.
Mondom, én a saját magam szintjén, ami azért nem egy nagy magasságban keresendő, én azt mondtam, hogy ezek marha jót csináltak, ezek a srácok.
Hát mi is így gondoljuk, és
mi az, ami nem érthető mások.
És hál' Istennek a visszajelzések is ezt támasztják alá, amit így szert, nem csak Magyarországon.
Hát nyúltam volna a zsebembe, hogy mivel segítsek, mert ez egy jó
világból,
dolog.
Szerte a világból kapunk azért már visszajelzéseket, ezt azért leszögezni.
Na nézzük a személyi kört, jó? Mert azért kössük már a nevekhez valamit, Gonda László. Mivel tetszik egyébként foglalkozni? Nem a munkahely fontos, hanem inkább az, hogy mivel.
Igen. Tehát ugye amikor Bence az ötlet.
Igen.
És ugye mi korábban is nagyon jóban voltunk, és amikor ő gyakorlatilag először erről beszélt nekem, akkor nyilván egy olyan saját tapasztalatomon keresztül láttam benne potenciát. Én ez idáig különböző fejlesztési projektekkel dolgoztam, projektmenedzsmentet végeztem ilyen területen, amik lényegében Magyarországon valósultak meg. Üzleti tervezéssel, ezeknek a projekteknek a pénzügyi oldalával foglalkoztam, és gyakorlatilag én, amikor beszélgettünk, akkor én rögtön fantáziát láttam ugye az ő ötletében, illetve Bence pedig azért bízott meg bennem, mert ő tudta, hogy ezeket a kompetenciákat tudom a projektben majd hasznosítani.
Tehát a józan ész, nem? A józan ész.
Ez valami olyasmi.
Ugye, így van?
Igen, hát ez valami olyasmi. Összeálltunk,
ennyien kell egy ember, aki a számok világával barátságban van, és józanul meg
illetve,
tudja ítélni.
Illetve ugye amikor...
Őrült ötleteinket.
Igen. Így van, így van. Egyébként ez pont, amikor Bencével már ilyen több mindenben ugye közösen, tehát több projektben is voltunk együtt közösen, akkor mindig ez volt a jellemző, hogy ő inkább egy szárnyaló.
Én
és
a nagy dolgokat kerestem, igen, és szerettem volna azokkal foglalkozni. Laci mindig
én
egy kicsit.
Én inkább vagyok az óvatos, és a tények beszélnek számomra. Szeretem azokat a dolgokat, ami pontosan ki van számolva, ugye végig lehet vinni, pontosan lehet ütemezni. Én nekem ez a tapasztalat, vagy ez a kompetencia, ami ebbe a projektbe engem szerintem hasznossá tesz.
A Bence hogy került fel a repülőgép anyahajóra?
Hát repülőgép anyahajóra sehogy.
Vagy hova?
De én műszaki menedzserként végeztem, és utána elkezdtem dolgozni egy egész konkrétan egy építőipari vállalatnál. Ennek a vállalatnak egyébként volt egy olyan részlege, ami kimondottan NATO-s projektekkel foglalkozott, azon belül is a úgynevezett repülőgép vészelfogó rendszerekkel, és ezeknek
ez, amiben belekapaszkodik a repülőgép, amikor leszáll.
Így van, tehát ez hasonlóan kell elképzelni, mint amit a televízióban is látunk az anyahajóknál, ugye egy drótkötél és egy kampó a gépnek az alján. Természetesen ez ennél sokkal bonyolultabb ez a rendszer, de ebben nem is nagyon szeretnék, hát és
meg nem is
kell
fontos, mert ez abszolút plasztikus.
Így van, és ezeknek a projekteknek, vagy ezekben a projektekben voltam én benne, részben a felelőse voltam ezeknek, úgyhogy innen elég közel tudtam kerülni azért magához a repülőgépiparhoz.
De ez egy nagyon nagy dolog, most azért könnyedén beszélünk, erre vagyok nyűgözve.
Hát köszönöm, én is mert voltam nyűgözve, amikor ebben dolgozhattam.
Mekkora lehetőség hozzájutni egy ilyen világhoz?
Abszolút, abszolút.
Ez szerencse, vagy mi volt itt? Vagy jó Isten?
Hát lehet, hogy így mind a kettő, remélem legalábbis. Mindenféleképpen egy nagy lehetőség volt, és egy hatalmas élmény. Azt azért hozzáteszem, hogy az még egy plusz dolog volt ebbe a történetben, hogy ez katonai oldalról történhetett, és nem civil oldalról. Így aztán ez a katonai iparág és vonal is egy kicsit közelebb került hozzám, és bepillantást nyerhettem. Valamint hát ugye azért, amit mondtunk is, hogy mindannyian figyeljük azokat a technológiai újításokat, amik jönnek ki.
Azt mondja, hogy már volt néhány ilyen kudarcba fulladó ötlet. Ezek nem vették el a kedvét? Ezek szerint nem?
Én úgy gondolom, hogy van az a pillanat, amikor bekövetkezik egy fogalmazunk úgy, hogy kudarc, bár azért próbálom nem kudarcként megélni ezeket a dolgokat, hanem egy ilyen tanulópénz alapján, hogy bekövetkezik ez az esemény, és akkor abszolút padlóra küldi az embert.
Gyakorlatilag tudom, arról, hogy ez mi volt, vagy hagyjuk?
Hát ez szintén egy ilyen innovatív ötletnek indult. Egyébként ez egy világító jégkocka volt egész konkrétan. Meg világító jégkocka.
Nem nagyon látom a jelentőségét, de valószínűleg is hajtam a szemüveg.
Így van. Tehát, hogy a termék az maga lényegtelen is, hogy mi volt.
Csak mellékesen, miért jó, nekem van otthon világító jégkockám?
Hát ez leginkább ugye egy plusz dizájnt tud adni maximum a szórakozó helyek számára. Ez egy teljesen, hogy is mondjam, légből kapott, egy iszogatás alkalmával megszületett ötlet volt, tehát azért ez a tudatosság nem volt benne, és ez a tervezés, mint ennél az ötletnél. Ez érződött is egyébként a projekten. Tehát ezzel csak azt akarom szemléltetni, hogy vannak olyan esetek, amikor sajnos nem jön össze egy ötlet, vagy egy vállalkozás. Gyakorlatilag akkor kell erősnek maradni, és azt mondani, hogy ez volt a tanulópénz, ebből tanultunk valamit, leszűrjük a konzekvenciát, és utána leporoljuk magunkat, és tovább megyünk.
Szép gondolat ez. Na most Hanyec úr mindehhez mit tud hozzátenni? Ott a józanság, itt a szárnyalás.
Én pedig a marketing és kommunikációs tudást hozom a csapatba, mert hogy ugye Bencék eljutottak arra a szintre, hogy elkészült egy prototípus egy terméknek. Tehát
van egy szem, használható,
kézzelfogható.
Volt volna hozzánk, komolyan. Igen. Mindegy.
Ez most sajnos otthon marad, de
mindegy.
Tehát, hogy van egy működő termékük, amire, tehát már piaci visszajelzések is érkeztek, konkrét légitársaságokkal, tapogatózások alapján, hogy ez igen, ez kell, ez jó.
És akkor miért nem megyünk tovább? Mert
megyünk? Igen. Tehát én ebben a fázisban csatlakoztam már be, amikor a Bencék erre a pontra eljutottak, egy prototípust kifejlesztettek, és kerestek valakit, akinek ez a fajta tudása megvan, és mondjuk így személyiségben is illik a csapathoz. Így kerültem én a képbe tavaly ősszel nagyjából, és azóta egyre szorosabb lett ez a munkakapcsolat közöttünk, és gyakorlatilag most kerültünk annak a kapujába, hogy
durrani fogunk.
Hogy durrani fogunk, igen.
A már a kapuknál járunk, tehát imi a kulcs a kapukhoz, mi úgy érezzük.
Rádió. Társ a bajban.
Na jól van, most végig gondolom, tehát önök kitaláltak valamit, ami tulajdonképpen tök jó mindenkinek, a légitársaságnak jó, mert ad egy plusz biztonságot, nem csak a késésekről beszélünk, mert azért szerintem azért a légitársaságnál csak ott van a háttérben az is, hogy lehet, hogy ne zuhanjanak le a repülőink, mert attól sokkal nagyobbat fogunk bukni, megveszíteni. Tehát adnak egy ilyen lehetőséget. Ennek örül a légitársaság, mert nyugodtan hátradőlhet, mert van egy plusz kontroll. A mérnöknek van egy lehetősége, a repülőgép mérnöknek, hogy kontrollálja mindazt, amit egyébként lehet látni. A korábbi sérüléseket, ha fölviszem ebbe a rendszerbe, akkor az is kiderül, hogy ugyanott van, vagy nem, hogy javították, nem javították, mit csináltak vele, rendben van. A szerelőknek nem kell otthagyni a munkahelyet, mert ez nem váltja ki a munkaerőt, hanem csak megtámogatja.
Így igaz.
Ez mindenkinek jó.
Mi is úgy gondoljuk, és úgy látjuk.
Volt olyan, akit nem sikerült meggyőzni? Beszédes a csönd.
Nem, igazán.
Nem név szerint kérdezem, csak úgy...
Az iparág, tehát ugye akinek ehhez köze van ez az iparághoz, vagy ezen a területen dolgozik, ott én megmondom, hogy negatív visszajelzést még nem kaptunk senkitől. Eddig
van
minden...
ellenség? Tessék. Na, kérdezünk már konkrétan. Van ellenség?
Nem tudunk róla.
Nem tudunk róla. Nincs ellenség.
Reméljük, hogy nincs.
Sőt, hogyha tehát ellenség nincs, hogyha úgy kérdezzük, hogy van-e például versenytárs ugye, a piacon, akkor azt tudjuk mondani, hogy miután mi már ezt elkezdtük fejleszteni, utána néhány hírre ugye figyelmesek lett, hogy nyilván követtük el ugye ezeket a híreket, és nagy szereplők kezdtek el hasonló dolgon dolgozni, de nem ilyen megoldáson, teljesen más koncepcióval próbálják megoldani ugyanezt a problémát, de számunkra ez is egy visszajelzés volt, hogy jó úton járunk, mert ez tényleg egy olyan probléma, amit szeretnének ezek a szereplők megoldani. Mi azt gondoljuk, hogy egyelőre egyébként két versenytársat tartunk így számon, az egyik az EasyJet, akinek van egy drónos fejlesztése, ennek több hátulütője is van, a leginkább az, hogy a reptéri környezetben ezek a drónok azért nem igazán repkedhetnek. Most éppen ugye pont ellenkező irányban vagyunk, hogy főleg valószínűleg nem repülhetnek, csak hangár körülmények között.
A drónnal fölé megy, és akkor úgy nézi.
Igen, uh-huh. De ez ugye két hatalmas probléma. Egyrészt ugye csak hangárban tudják használni, tehát ezzel már is csak ugye a rendszeres ütemezett átvizsgálásoknál tudják használni. A másik pedig az, hogy nyilván akkor ez egy teljesen automatizált rendszer lesz onnastól kezdve, hogy a drón egyedül mondjuk a gép tetejében fog, vagy a gép tetejéről fog információt szolgáltatni, és a mérnök, ő nem lesz ott, hanem ő mondjuk a földön, vagy az irodában ül. Tehát ez már nem az a közvetlen kapcsolat, amit mi elképzelünk ugye a repülőgép és a mérnök között, aki adott esetben megtapogathatja, megnézheti közelről, és az eszközzel együtt végzi el ezt a munkát, nem pedig külön. A másik ilyen versenytárs pedig az Airbusnak van egy koncepciója, de ez meg tényleg csak egy nagyon gyerekcipőben járó koncepció. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen kisebb önvezető autó, jármű, ami ott a repülőgép környékén.
Vagy nem is kicsi.
Nem is kicsi annyira, körbe megy ugye a repülőgép körül, és akkor felvételeket készít, de hát ez meg egy abszolút egy koncepció, az is teljesen automatizált, nem is képes arra, hogy ugye a repülő teljes körűen körbenézze, csak lentről tud, ugye mindenféle felvételeket.
Azt azért érzem ebben a helyzetben, hogy itt azért az idő csak számít.
Nem? Az idő nagyon számít, mi is azt gondoljuk, hogy az idő egy nagyon fontos tényező. Ugye minden piacon a legnagyobb védettséget az jelenti, hogyha elsőként tud valaki piacra lépni azzal az adott szolgáltatással vagy termékkel. Mi is így gondoljuk, és éppen ezért is dolgozunk most gyakorlatilag azon, hogy felgyorsítsuk ezt a
Mi van télen hóesésben? Mi van ezzel a szemüveggel hóesésben?
Hát szerencsére a repülőgépek azért hóesésben nem órahosszákon vagy napokon keresztül állnak kint a hóban, és fagynak oda a talajhoz. Tehát, hogy ugye azt jégtelenítik azt a gépet, különböző folyamatokat végeznek rajta. Tehát maga a gép akkor is látható marad, természetesen nehezebb ezeket a sérüléseket észrevenni, de szabad szemmel is nehezebb abban az esetben észrevenni. Tehát ugyanúgy a mérnöknek is szüksége van arra, hogy letörölje azt az adott felületet, hogyha gyanúsnak ítéli meg. Ehhez a mi eszközünknél is. És ugye hasonló folyamatra van szükség.
Azt vizsgálták az urak, hogy az eddigi repülőgép balesetek hány százaléka lett volna elkerülhető, hogyha mondjuk ez a szemüveg már ott van?
Ezt mindig nehéz meghatározni, én úgy gondolom. Tehát az emberi tényezőt, hogyha vizsgáljuk ebbe a történetbe, akkor az emberi tényező, vagy az emberi tényezőből adódó katasztrófáknak a nagy része az inkább... Tehát nem kimondottan a karbantartáshoz
a pilóta hiba
kapcsolódik. Hát akár, de...
Jó, csak a kommunikáció miatt kérdeztem, hogyha van egy ilyen statisztika, és azt mondom, hogy...
De nincs, itt. Tehát pont ez a lényeg, hogy nem nagyon vannak ilyen statisztikák.
Tehát ezek sokkal nehezebb számokkal átámasztani, mint aki...
Nem nyilvános.
Sokkal megfoghatóbb.
Tehát ezek nem nyilvános, tehát nincsenek ilyen nyilvános statisztikák, amiből ez kiderülne. Tehát
sőt,
erre,
a légi katasztrófák kapcsán nagyon sokszor nem is teszik közzé, meg nem publikusak az információk.
Nagyon, nagyon sokszor olyan,
amikor kiderül. Én baleseteket szoktam nézni a televízióban, és azért gondoltam.
Igen, de amikor, de nagyon sok esetben, amikor kiderül, ugye, hogy mégiscsak valami, tehát a légitársaság alkalmazottja, vagy ugye, vagy volt valami ilyen hiba, akkor végül ugye mégiscsak valami peren kívüli megegyezés a károsultak vagy hozzátartozókkal történik, és gyakorlatilag a nyilvánosság kizárásával elrendezik egymás között, mert egy légitársaságnak az ugye iszonyatosan nagy negatív reklám, ha esetleg az ő felelőssége egy az egyben kiderülne.
Na most az, hogyha indulnának egy versenyen ezzel a fejlesztéssel, akkor az bizonyos értelemben egy garancia lehetne arra, hogy már le van védve, vagy hogy mondjam, tehát már van valami, megjelent a külvilágban, így van? Van-e valamilyen díjuk, vagy valamilyen, volt az innovációs verseny, ugye Hanya címre mondja nekem, hogy ott, de ott csak előadták ezt a problémát.
Beszéltünk elő, igen, volt néhány hete volt a Smart nevű konferencia, okos technológiai startup konferencia nemzetközi versenye. ott debütált egy szakmai nagy közönség előtt itt Magyarországon. Ez a fejlesztés, ez a startup, tehát ezt megelőzően.
De nem indultak a versenyen, miért nem?
Mert az nem kimondottan ilyen típusú startupoknak lett kiírva. Elképzelhető, hogy valamilyen versenyen indulunk, de nem ez a fő célunk, hogy díjakat söpörjünk be, hanem az, hogy a piacon sikeresek legyünk. Azért ez a kettő nem biztos, hogy mindig összefügg, lehet egy díjnak erősítő hatása, meg pozitív hatása, nyilván kommunikációs szempontból is, de nem biztos, hogy ez a fő célunk, hogy startup versenyeken rócsózzunk körbe a világot. Uh-huh.
Na most mikor lesz ebből már valami, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy megvette a nem tudom melyik légitársaság, mert igazából az lesz az első sikeres eredménye ennek.
Igen, mi most úgy fogalmazok meg, ugye, hogy a prototípust elkészítettük, de ahhoz, hogy ez egy piacképes eladható termék legyen, itt még ugye egy fejlesztési szakasz áll előttünk, amiben nekünk erőforrásokat kell.
Mire gondoljak a fejlesztési szakasznál?
Gyakorlatilag az, hogy ugye tehát mi, amit prototípusnak nevezünk, az a magja ennek az egésznek, az innovatív szoftver igazából, ami ezt a képfeldolgozást végzi, és ezeket a műveleteket ugye elvégzi, az eredményeket szolgáltatja, de nyilván e köré ugye egy nagyon speciális adatbázis épül, egy olyan, tehát mondjuk egy légitársaságnak, amikor egy értékesítésre sor kerül, akkor neki lehetnek speciális igényei, elvárásai.
Hát milyen biztonsági részen, azért nem mindegy, hogy ki jut hozzá.
Így van, egy felelősségi köröknek a definiálása, akkor különböző riportolások. Ugye azt mondjuk el, hogy amikor ezt az eszközt használjuk, akkor rengeteg információ össze fog gyűlni, amit akár az irodából tehát a vezetőséghez tartozó személy át tud nézni, a gépek milyen állapotban vannak, milyen karbantartásokra kell felkészülni, milyen üzemóránál, ugye milyen következő javításokat kell majd elvégezni. Tehát ez olyan plusz információkat is jelenthet, amit majd az adott ügyféllel együtt tudunk testre szabni igazából, tehát ezt a terméket akkor lehet testre szabni. Ezért mi azt mondjuk, hogy itt még van fejlesztési feladat is előttünk, nyilván még a rendszert is ugye finomítjuk, teszteljük, finomhangoljuk, tehát erre is ugye még időt kell szánni, de ez mind erőforrás kérdése jelenleg, és ugye mi most azon dolgozunk, hogy minél előbb gyakorlatilag ezt a munkát el tudjuk végezni, és a piacképes termékkel oda tudjunk, vagy hát értékesíteni tudjunk igazából.
Hanya címlőt bemutattuk? Hát, mint PR-ost, igen.
De... Finoman és röviden.
Hát, ki tudjuk ezt terjeszteni valahogyan?
Hát, ahogy a valóságot is ki tudjuk.
Persze.
igen, tehát én a kommunikációs szakmában érkezem, kommunikációs tanácsadóként dolgozom. Rengeteg projektem vettem el részt a pályafutásom során. Tehát egyrészt van egy ilyen irányú tapasztalatom, másrészt ami érdekes és fontos az, hogy több magyar startupnak segítettem már kommunikációs vonalon.
De azért csak egy speciális valami.
Így van.
Amit most így itt van. Be kéne vezetni,
így van.
Így meg
van.
Segíteni a piacra juttatását, nem?
Így van.
Miben kell
ezért
másképpen?
Ezért is lógunk ki egyébként, amiről az előbb az Imre beszélt, hogy ugye meg a Bence is beszélt, hogy ilyen sok startup van, de egy picit ugye mi kilógunk közülük, mert nem egy egyszerű applikációt fejlesztettünk egy mobiltelefonra, hanem azért ez egy picit más, egy kicsit nehezebb téma, más ugye teljesen a PR-ja
is. Úgy mondjuk, hogy ez a költségigény is, én úgy gondolom.
Így van,
És úgy mondjuk, hogy ez egy B2B termék, ami azt jelenti, hogy nem a lakosság fogja ezt közvetlenül megvásárolni, hanem ugye cégek, céges partnerek, légitársaságok.
Hol lehet még használni? Szerintem bárhol.
Bocsánat, még csak itt visszatérve ez, hogy a csapathoz, hogy ugye van az a titokzatos negyedikén, ne tud ki, és azért róla azt mondjuk el, mert ugye az Imre, ő ugye a PR kommunikációs szakember, a Bence ugye a műszaki projektmenedzser végzettség szerint, én közgazdász vagyok, és ugye azért mégiscsak ez egy IT projekt, vagy egy információtechnológiai projekt, amiben azért mégiscsak van egy IT szakember.
És ő az.
és ő az a nagyon nagy tapasztalattal bíró IT szakember, aki a fejlesztést egyébként vezeti és felügyeli. Őről csak ennyit akartam mondani.
Igen, de azért akkor most már ki is bővíthetjük a csapatot ilyen teljes egészében. Tehát rajtuk kívül van repülőgépmérnökünk, aki ugye belülről támogatja a projektünket és a fejlesztésünket, hogy nehogy félrecsúszunk ebbe a dologba. Vannak háromdimenziós modellezőink, valamint Amerikából tanácsadóink, egészen a Pentagonból.
Na, tessék, most kéne kezdeni a műsort, és lassan abba kell hagyni.
Igen. Tehát az amerikai
hát nagyon erőtől. Nagy dolog, nem?
Igen. Nagyon nagy, igen.
Abszolút, mi is úgy érezzük.
Igen. Tehát vannak tanácsadóink nemzetközi szinten, akik már elkezdték ezt a munkát.
Kollégáról nézek, hogy mennyi idő van még hátra, 2 perc. Húha, gyorsan, hol lehet még használni ezt a mindent kiterjesztéssel látó szemüveget? Bárhol, nem?
Igen, nagyjából azért a használhatóságnak vizsgálni kell a lehetőségét. Gyakorlatilag kellett adni egy fókuszt a fejlesztésnek. Mi úgy gondoltuk, hogy a repülőgépipar az abszolút befutó számunkra, ahol a legnagyobb
ott van pénz, költség. Most őszintén, nem?
Így van. Valamint
és
az idő, ugye...
Sajnálják.
Ez a másik, valamint az időtényező ugye nagyon fontos a repülőgépiparban.
Ott nagyon drága az idő, az biztos.
Természetesen úgy gondoljuk, hogy vannak lehetőségei a rendszernek az autóipar tekintetében akár, vagy ugye akár külső felszíni gázvezetékek vizsgálatánál és hasonló ötletek is felmerültek, vagy hajótest vizsgálatánál. Gyakorlatilag ez ugye egy teljesen új irány, amit ebben az esetben nekünk is vizsgálnunk kell, hogyha ebbe belefogunk.
Szerintem nyugdíjas korban is ezzel foglalkoznak, hogyha ez
kell. Reméljük.
Nem lesz olyan szerette az életnek, ahol ne kellene valamit fejleszteni még hozzá ahhoz, amit ideig csináltak. Hát kérem szépen, gondoltunk a Netutkira. Ebben a közel 50 percben Gonda Lászlót hallották, az egyik alapítót, Kis Bencét a másikat, és Hanyad Imrét, aki megpróbálja áthidalni azt, ami az ők nem értenek.
Így van.
Köszönöm szépen.
Mi is nagyon köszönjük.
A Nahátot hallották, ritkán hallható műsorunk egyikét, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adás munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. A T-Rádiótól.